ígéretünkhöz híven a centenáriumi év előtt folyamatosan követjük, hogyan történik az 1918-2018-as emlékév előkészítése, illetve hogyan zajlanak a megemlékezések, esetenként ünneplések vagy kevésbé ünnepi alkalmak. Mai vendégünk Zahorán Csaba történész, akit arra kértem meg, tekintsük át egy kicsit, milyen párhuzamos szakmai előkészületek és megközelítések vannak, és mielőtt ennek nekifutnánk, a szlovák, illetve a román alternatívákat átnézvén, a magyar mellett, azt is megkérdezem, hogy egyáltalán hogy látja Csaba, mennyi esélye és milyen jelentősége van annak, hogy szakmai, történeti szempontból, vagy szociológiai szempontból lehessen Trianonról beszélni. Mennyire erős például a politikai diskurzus, és mennyire hagyja a szakmát együtt gondolkodni?
A politikai diskurzus rendkívül erős ebben a kérdéskörben. Más erőssége van Magyarországon, és más erőssége van ennek Romániában, vagy akár Szlovákiában is, és más szempontból erős, más szempontból van átpolitizálva ez a kérdés. Ez logikus, hiszen más a tétje, mert a három országban ennek az egész kérdéskörnek másról is beszélünk, másról van szó, miközben tulajdonképpen ugyanaz a téma, hát a téma gyökere az ugyanaz, egy történeti téma, és annak következményei vagy előzményei, de a tétje, amit ez most jelent a magyar, szlovák vagy román nyilvánosság számára, vagy a politikai élet számára más. Ugye Magyarország számára az inkább egyfajta, én úgy mondanám, hogy a múlt feldolgozása, a múlt, a történelem értelmezése és újraértelmezése. Tehát számomra ez egyfajta szakmai kérdés, illetve a Trianon 100 kutatócsoport számára az elsősorban is, és nekünk kizárólag szakmai kérdés. A magyar nyilvánosság vagy a politika számára az emlékezet politikai kérdés is, illetve hát a magyar önazonosságnak a tisztázása is. Szlovák és román viszonylatban ez más dimenziót kap, itt ugyanis adatítja is a trianoni évfordulónak, vagy Csehszlovákia, illetve a szlovák államiság megfogalmazásának, illetve a centenárium évfordulójának, hogy ez egyszerre egy ilyen legitimációs dolog, és egy kanonizálás is zajlik. Tehát tulajdonképpen a mai román, a mai szlovák államiságnak egy ilyen legitimálása is benne van ebben a kérdésben, pontosabban abban, ahogy sokan, főleg a politika oldaláról közelítenek hozzá, illetve történész szakma egy része Szlovákiában és Romániában tulajdonképpen meg akarja szilárdítani azt a narratívát, azt az elbeszélést, ami eddig az 1918-as eseményekről is élt a román és a szlovák történetírásban.
Én látok egy magyar politikai funkcióváltást is a Trianonról való beszéd kapcsán. Ennek az interjúnak most nem ez a tétje, de rögzítsük, hogy azért a rendszerváltás után más szerepet, más jelentőséget kapott Trianon a magyar politikai diskurzusban. Én úgy fogalmaznék, hogy megjelent egy új irredentizmus, és érdemes lesz majd erről beszélgetni, hogyha Csaba itt ebben kifogásolni valót lát ebben a felvetésben, akkor arra kérem, hogy tegye meg, és ha nem, akkor pedig erről a politikai áttekintésről valóban térjünk át lassan a szakmai megközelítések felé. Olvastam egy nagyon érdekes könyv ismertetőjét, értékelését, Miroslav Mihála és Vörös László kötetéről. Abban arra világít rá, hogy nem biztos, hogy a szlovák, illetve a román történetírás és közélet látja a magyar Trianon komplexusokat. Ez mit jelent?
Jó, akkor ne bújjunk el a kényesebb kérdések elől sem. Tehát igen, a 1980-as évek végétől a magyar nyilvánosságban, majd a 90-es években a rendszerváltás után valóban megjelent újra hangsúlyosan Trianon kérdése. És valóban megjelent a revizionizmus is, az irredentizmus is Magyarországon, ugye sajtószabadság, szólásszabadság lett hirtelen, és mindenki megfogalmazhatta a véleményét, a nézeteit. Politikában is megjelent, hiszen a pártok ezzel is próbáltak adott esetben kampányolni, híveket szerezni, vagy megtartani. Ami viszont nagyon fontos, hogy azért a revizionizmus és az irredentizmus már politikai értelemben Magyarországon 1947 után, tehát a párizsi béke aláírása után, amely újra megerősítette a trianoni békeszerződést többé kevésbé, majd 1990 után azért ezzel mindig is szélsőséges és kisjelentőségű pártok foglalkoztak Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy az 1990-es évek elején ezt a kormányzó MDF-en belül is egy olyan rész képviselte, amely később kivált a kormánypártból, ez lett a MIÉP, a Csurka vezette MIÉP, majd később szintén különféle szélsőséges pártok képviselték, általában vagy parlamenten kívülről, vagy pedig ellenzékből. Kormányon nem volt olyan párt, amely nyíltan, vagy akár burkoltan is, de revizionista, irredenta célokat fogalmazott meg volna Magyarországon 1990 óta. Az egy dolog, hogy a politikai diskurzusokban ez mindkét oldalban és jobb oldalról egyaránt jelen volt, úgy, hogy bal oldalról tulajdonképpen egy ilyen antinacionalista fogalomként, ilyen bunkósbotként jelentkezett Trianon. Tehát az annak volt a megtestesítője, amit a baloldal vagy a liberálisok elítéltek, amit rossznak tartottak a magyar nemzetfejlődésből, a magyar nacionalizmusnak volt a megnyilvánulása.
Mert a Trianonról való beszéd, vagy a Trianon miatti panasz, vagy annak a kritikáját utasították el, és elfogadták ezt a helyzetet, így lehet ezt érteni?
Igen is, meg nem is. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve természetesen, de Trianon azt testesítette meg, mondjuk, hogy testesíti meg még sok magyar baloldal liberalizmus számára, amivel nem kellene foglalkozni, mert tulajdonképpen már csak egy teher. Egy teher, ami nem csak nekünk árt, a nemzeti önismeretünknek, hanem a magyar szomszéd kapcsolatoknak is árt, ezért ne foglalkozzunk annyira vele. Jobb oldal számára viszont egy nagyon fontos közösségépítő fogalom is volt, ami egy ilyen közös platformot is jelentett a úgymond nemzeti elkötelezettség vagy gondolkodású emberek számára. És ezzel nagyon jól lehetett a másik oldalt szapulni, vagy ütni, hogy aki siratja, vagy aki bánkódik Trianon miatt, az humanista, javíthatatlan, és vissza akar állítani egy olyan állapotot, ami már 100 éve gyakorlatilag zajlik, ami megbukott. A másik oldalról pedig, aki nem viszonyul így Trianonhoz, aki nem szomorú Trianon miatt, akinek nem fáj Trianon, az meg nem magyar, az meg nemzetellenes. Tehát ez így jelent meg meglátásom szerint a magyar politikai nyilvánosságban, és ebben a formában természetesen elég torz és rossz is.
Ilyen típusú hasadság van a szlovák és román térfélen? Ilyen belső vita?
Vannak belső viták, de ezek inkább szakmai viták. Tehát az ilyen típusú viták inkább a szakmai nyilvánosságot jellemzik. Tehát értelmiségi viták sokkal inkább értelmiségiek, mint Magyarországon. Ugyanis alapjában véve, legalábbis én úgy látom, van egy ilyen, mondjuk, hogy nemzeti konszenzus, mint Szlovákiában, mint Romániában. Arról, hogy 1918, tehát szlovákok kiválása történt Magyarországból, illetve a Gyulafehérvár nemzetgyűlés után Erdély elszakadása és csatlakozása a Romániához, ez pozitív, mindenképpen egy előremutató jelenség volt a román és a szlovák nemzet számára. Tehát ezt igazából nem kérdőjelezi meg senki. Nagyon kevesen vannak, akik ehhez hozzányúlnak, megvizsgálják, mert most másik oldal, nem csak feltétlenül magyar oldalról, hanem más szempontokból, ez mit jelentett mondjuk gazdasági vagy társadalmi szempontból, mondjuk az erdélyi románok számára, az erdélyi regionalizmus számára például, vagy a szlovákok számára, hogy kiváltak Magyarországról és önálló nemzetként kezdtek el működni. Ugye Szlovákiában ez ilyen átmeneti dolog volt, mivel először a Csehszlovák köztársaságon belül kezdett be is folytatódott a szlovák nemzetfejlődés, és utána azon a Csehszlovákiában emancipálódott később önálló nemzeti Szlovákia, vagyis a szlovák nemzet. Erdélyben ugye az erdélyi románság gyakorlatilag integrálódott az egységesnek tekintett és egységesként elképzelt román nemzetbe, ott ez a típusú regionalizmus ez inkább visszaszorult, vissza lett szorítva, ami belső, mondjuk úgy erdélyi és regáti ellentéteket is szült.
Ez a kérdés, hogy mennyire látja akár a szakma, akár a társadalom szlovák és román félről, hogy itt a magyar közösségek különböző dilemmákkal küzdenek, ahogy Zahorán Csaba fogalmaz, komplexusokkal, nem tudom, hogy ezt a fogalmat tényleg használhatjuk-e teljes meggyőződéssel, de hogy mennyire látják, hogy itt van egy ilyen probléma, és nem feltétlenül az, hogy a vesztesek nem tudják feldolgozni azt, hogy vesztesek.
Különféle írásokból, vagy beszédekből, konferencia felszólásokból látszik, az inkább valóban arra utal, hogy nem igazán látják, tehát tényleg egy komplexus, egy olyan frusztrációt látnak magyar oldalon, vagy legalábbis azt mondják, hogy azt látják, hogy azt értékelik, ami számukra nem csak hogy érthetetlen, hanem elfogadhatatlan is. Tehát nem értik azt, vagy nem akarják érteni, hogy ez ugye azért érdekes ez, mert olyan ez, mint amikor a béketárgyalásokon meghúzták a magyar határokat. Általában csak a saját oldalát látta mindegyik fél, tehát a román-magyar viszonylatban a román fél. A román-magyar határa koncentrált, a szlovák-magyar viszonylatban a cseh és szlovák delegáció a cseh-szlovák-magyar határa, és nem látta, hogy a másik oldalon, vagy azon túl mi történik, és nem csak magyar oldalra gondolok, hanem hogy egységében ez mit jelent Magyarország és a magyar nemzet számára. Tehát itt lecsippentünk egy kicsit, ó, túlélik. Ott lecsippentünk egy kicsit, ó, túlélik. De egyszerre együtt az egész, ez nem igazán értették, vagy nem érdekelte őket, hogy ez mondjuk a magyarok számára mit jelent, a magyar állam számára mit jelent, hogy csak Erdély, vagy a Trianonban elcsatolt területrész nagyobb, mint a megmaradt mai Magyarország. És ez így külön-külön nem állt össze. Ugyanígy viszonyulhatnak ma is ehhez, nem veszik észre, hogy a magyaroknak mekkora tulajdonképpen problémát okoztak ezzel az egyszerre és hirtelen és ekkora mértékben megkövetkezett veszteséggel.
Ez azért bonyolult, mert itt beszélünk egy államszerkezet váltásáról, és beszélünk arról, hogy ezt regionális szinten, egyéni, személyes, kisközösségi szinten ki, hogy élte meg akkor, amiről már mi, magyarok, ha szabad ilyen általánosítva fogalmazni, sem tudunk túl sokat, hiszen azóta 5 generáció váltotta egymást. Mit tehet a szakma ahhoz, hogy ezt valamiféleképpen becsomagolja, összefoglalja, áttekinthetővé tegye, és át is adja a román, illetve a szlovák történetírás számára. Hogy legyen egy ilyen, ha van Trianon komplexus, akkor azt arról írunk egy listát, hogy ezek azok.
Igen, ez egy nagy feladat. Tehát egy nagy feladat az összes szakmai résztvevő számára. A Trianon szakkutató csoporton belül dolgozunk is azon, hogy valamilyen vitát indítsunk el szomszédos kollégákkal pont ezekről a témákról. Tehát folytatódjon, mert működik ez a vita, zajlik ez a vita eddig ilyen kicsit adhok módon, de számos konferencián, megbeszélésen volt erről szó. Hát ha most már itt ez az évforduló, akkor érdemes ezt még egyszer újra felelevenítni, talán intézményesíteni. Erre teszünk majd mi is kísérletet. Ami az előző félkérdést illeti, ez a dolog, hogy mit jelentett ez a ott élő emberek számára, akkor a kortársak számára, ők ezt hogyan kezelték, hogyan viszonyultak hozzá. Nagyon érdekes tanulmányok folynak erről, hogy kutatások folynak arról, hogy hogyan lehetne ezt feldolgozni. Tehát például nagyon érdekes lemenni nagyon alsó szintekre, társadalom alsó szinteire, regionális szintekre, és ott megvizsgálni, hogy hogyan élték meg ezt az impériumváltást, vagy államfordulatokat a helyi lakosok. Egri Gábornak nagyon érdekes kutatásai vannak ezzel kapcsolatban. Tehát
itt jelzem, bocsánat, hogy Egri Gábor hamarosan a vendégünk lesz, úgyhogy erre majd készülhet a hallgató is, ötletekkel, javaslatokkal. Igen?
Igen, tehát hogy azt megvizsgálni, hogy akkor ott élő emberek számára mit hozott ez a fordulat. Volt nyilvánvaló, vagyis hát nem nyilvánvaló, de annak kezelik, annak tekinti, hogy a történelmi Magyarország román vagy szlovák nemzetiségű állampolgárai számára ez egy alapjában egy pozitív fordulat volt. Tehát számukra olyan pályák nyíltak meg, ha csak az értelmiséget nézzük, az államigazgatásban máshol, amelyek Magyarországon csak az asszimilációval voltak számukra elérhetők. A magyar nyelvű közigazgatást, a román nyelvű közigazgatást váltottak, vagy csak egy mindennapi dolgot mondjak, tehát a román vagy a szlovák gazda, ha betévedt, ha problémája volt, betévedt egy hivatalba, vagy ha találkozott egy közeggel, hivatalos közeggel, akkor a saját anyanyelvén beszélhetett vele, és nem várták el tőle, hogy beszélje az állam nyelvét, ami egy más nyelv volt, a magyar történet. Tehát ez egy mindennapi történet, ami egyébként ma is mindennapi történet a mai Romániában vagy Szlovákiában. Tehát ez nyilvánvaló hatással volt. Akkoriban pozitív hatással a románok és a szlovákok számára, és negatív hatással a magyaroknak, akik hirtelen egy domináns pozícióból egy alárendelt, vagy egyenesen teljesen negatív pozícióba kerültek, és sokan erre úgy válaszoltak, hogy el kell menekülni, vagy el akartak menekülni. Ott hagyták a szülőföldjüket, és Magyarországon kerestek menedéket.
A napokban Cserna Szabó Andrással beszélgettünk egy gasztrotörténeti könyv kapcsán, Magyar Pacal könyvből, és ott merült fel, hogy mennyire fontos lenne például látni azt, hogy Trianonnak milyen következményei vannak a magyar gasztronómia történetében. Ezt úgy foglalta össze Cserna Szabó András, hogy Magyarország megmaradt paprika impériumnak, és Erdély vált a védő bástyájává azoknak a fűszereknek, amelyeket évszázadokon keresztül a magyar konyha használt a tárkonytól a csomborig körülbelül. Tehát ez a mikrotörténeti vonal, ez mindenképpen izgalmas, remélem, hogy sikerül ebben a sorozatban folytatni, de Zahorán Csabánál maradjunk az eredeti célkitűzésünknél, és nézzük át, hogy a magyar illetve hát a magyar, román és szlovák történeti műhelyek honnan indulnak neki a centenáriumi évnek, és mi látszik, mi körvonalazódik el, körvonalazódik, hogyha sikeres szakmai szempontból a felkészülés, akkor mit érhetnek el?
Még az ételek kapcsán az is érdekes, hogy hála végül is Trianonnak, meg az erdélyi romániai-magyarság, romániai szocializációnak, ugye a Mics is lassan bekerül a magyar ételek közé.
Jaj, hát ebből lesz itt botrány.
Ami pedig a szakmai hozzájárulás illeti. Ahogy említettem az elején, szlovák részről kevésbé, de román részről egy elég nagy rákészülés van erre az évfordulóra. Nyilván nem a Trianon évfordulót, 1920-at, hanem a Nagy Egyesülés 100. évfordulójára készül a román elit. Úgy, ahogy készül, ott is elég komoly viták övezik az egészet, felkészületlenséggel, késlekedéssel, mindennel vádolják egymást a különféle politikai értelmiségi szereplők. Van egy igény a román történészek egy részének, vagy a román értelmiségi részének az oldaláról, hogy ez a centenárium valamilyen szinten megerősítse azt a román történelem felfogás szemléletet, amely számára 1918 tulajdonképpen a román nemzeti mozgalmak, a nemzeti történelemnek egy csúcspontját, a nemzeti törekvések megkoronázását jelentette, a mai modern Románia születésnapját, amit méltóan kell megünnepelni, és aminek az emlékét ápolni kell, sőt erősíteni kell, hiszen ez egy pozitív dolog. Tehát van egy ilyen szándék. Van egy,
ez megmarad a nacionalista keretben, ha jól értem.
Pontosan. Vagy egy nemzetépítő keretben, most nem feltétlenül kell a nacionalista jelzőt negatív értelemben használni, de van ennek egy ilyen valaka, igen. A másik pedig egy ilyen politikai szándék is lehet, hogy az a román nemzetállami építés, ami tulajdonképpen a román fejedelemségek egyesülése óta zajlik a 19. század második felétől, és ma is zajlik, ma is ez folyik, hogy ez továbbra is működjön, továbbra is erősödjön. A különféle szétartó vagy bomlasztó tendenciák, a különféle regionalizmusok, elvándorlás, stb. Ezt ellensúlyozni kell valamivel. Tehát azért van egy ilyen legitimációs funkciója, hogy legyünk mi románok, román nacionalisták, legyünk büszkék a Romániánkra, és tekintsünk rá úgy, mint egy sikertörténetre. Tehát kicsit hasonlóan, mint ahogy a történelmi Magyarországon a millenniumi ünnepséget volt a 1890-es évek végén, amikor a magyar, akkori magyar elit önmagát és a magyar nemzetépítést ünnepelt és ünnepeltette meg lakossággal a 19. század végén. Tehát ez a politikai közéleti keret, amihez a szakmának valahogyan viszonyulnia kell. Tehát amit magyar részben megtehetünk, meg is kell tennünk, hogy szakmai alapon természetesen, de próbáljuk a saját értelmezésünket is ehhez hozzátenni, és próbáljunk úgy kommunikálni a kollégákkal Romániában és Szlovákiában, hogy ez ne menjen el ilyen nacionalista, most negatív értelemben használom, ne menjen ilyen nacionalista, negatív irányba az egész, tehát ne az ellenségkép, az ellenségkeresés, a sztereotípiák fokozásához járuljon hozzá ez a vita, hanem inkább ilyen tisztázás, kibeszélés jellegű legyen, próbáljuk megérteni egymást, próbáljuk őt is megérteni a magyar álláspontokat, mert itt is számos álláspontról van szó, számos nézetről van szó, illetve a magyarok is próbálják megérteni nyilvánvalóan a szomszédos álláspontokat.
Én láttuk egy harmadik megközelítést a román szakmában, és nagyon bízom benne, hogy a román kollégákat is vendégül tudjuk itt az Értsünk szót adásában látni, és ez teljességgel kilép a nemzetállami gondolkodás eddigi kereteiből, illetve reflektál azokról. A Trianon traumáról, ami egy furcsa szókapcsolat a magyar irodalomban és történetírásban, elég sokat hallunk. A román állam traumájáról, az, hogy a román állam létrejötte a mai formájában, traumatikus volt, hogy az állami struktúrák nem voltak egyértelműek, hogy a működés nem volt zökkenőmentes, hogy ezt a társadalom feszültséggel élte meg, erről keveset beszélnek, és én most látok megjelenni nagyon jó tanulmányokat, munkákat, amelyek ezeket feltárják, hogy nem volt egyértelmű az, hogy ez az állam létrejön, korán sem volt egyértelmű, hogy működőképes lesz, és hogy az etnikai különbségektől függetlenül minden állampolgára megszenvedte. Egy ilyen szülési fájdalom volt, veszteségekkel is egyaránt. Ez egy olyan nyomvonal, azt hiszem, amin amúgy közösen ki lehet lépni az eddigi keretekből, és egy teljesen új perspektívát találni akár Trianonnak is. Hiszen itt nem csak egy birodalom esett szét, hanem új típusú államok jöttek létre.
Igen, mindenképp. Tehát léteznek természetesen erősek is az ott adott esetben ezek a hiányú kutatások. Szlovákiában is, tehát a már említett Vörös Michalafia kötet is pont erre keresi a választ, erre a kérdés, hogy hogyan lehet másként viszonyulni, tehát kilépni ezekből a nemzeti keretekből, úgymond meghaladni őket, vagy túllépni rajtuk, és más szempontokból, más megközelítésekből viszonyulni az egész kérdéshez. Na most ez a probléma, hogy mi meghaladhatjuk a nemzeti keretek, kiléphetünk belőlük, ezek a keretek adottak, a lakosság túlnyomó része, az értelmiség, a politikum meg szinte kizárólag nemzeti és nemzetállami keretekben él, még most is. Azokban gondolkodik, azokat kezeli, azokat használja, azokat instrumentalizálja. Tehát mi beszélhetünk a román államiság valós traumájáról, arról, hogy mit jelentett ez a modernizáció, az állami kereteknek ez a felépítése, az életforma, életmódváltások Nagy Romániában, vagy akár Magyarországon. Az emberek többsége ez nem biztos, hogy valamilyen szinten megérti, sokkal jobban reagálnak, sokkal jobban értik a több mint 150 éves súlykolt és épített nemzeti kereteket. Tehát itt nyilván van egy ilyen határa a tematizálásnak.
1918 után 2018 lehet valamiképpen egy új kezdet, vagy valamilyen cezúra, választóvonal. Ehhez kellenek jó előadások és jó előadók. Én Zahorán Csaba egyik előadását Tusnád Földön kaptam el. Sajnos nem teljes egészében, de remélem, hogy lehet még vele találkozni Erdélyben is, és munkái, illetve kollégáinak munkái elérhetőek a Trianon 100 oldalán. Interjúink a Trianon emlékezetről pedig a Marosvásárhelyi Rádió archívumában. Olvassák, hallgassák ezeket. Csaba, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a megkeresést.